kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Lukács evangélium a 10. részéből olvasom, felállva hallgassuk az igéjét. Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondta nékik, láttam a sátánt, mint a villámlást hullani az égből. Íme adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ez a mai vasárnapunk az örömnek a vasárnapja, és most az ige alapján nem csupán nem csupán a jó időnek örülünk, annak is, köszönjük Juditot, hogy emlékeztetett minket erre a gyönyörű tavaszra, és örülünk gyermekeink, unokáink születésnapjának, annyi minden van, amiért hálát adhatunk, de az ige alapján most együtt örülhetünk azokkal a tanítványokkal, akik kimentek, hirdették Isten igéjét, gyógyították a betegeket, szembeszálltak a sötétség erőivel, és ezekből a harcokból a Jézus neve által győzelmesen kerültek ki. Múlt vasárnap sem tudtam, és előtte sem itt maradni a istentisztelet utáni beszélgetésen, egyrészt ez nagyon hiányzott nekem, de jó helyen voltam, bent a Dankó utcában szolgáltam az ottani gyülekezetben, ahol azon a délelőttön 7 testvért fölvettünk a gyülekezet tagjai közé. Talán Zoli jegyezte meg itt, vagy valaki, hogy hát vannak itt is néhányan, akik csak maguk úgy döntöttek, hogy ide tartoznak, és miért nem tudnak ők arról, hogy itt is lehet, beszélhetünk róla. Pünköstkor szoktuk mindig megújítani az Úrral a szövetségünket. Na de ők is valahogy olyan módon próbálnak elindulni az életben, miután Istennek irántuk való szeretetét a személyes életükben megértették, hogy ezt a szeretetet hadd terjesszék ki az Úr akarata szerint, és az ő áldása nyomán, annak értelmében a világra, amiben élnek, élünk. Mert ez a cél félreérti az Úrral való közösséget, az újjászületést, az, aki azt gondolja, hogy ez csupán arról szól, hogy ő maga jól érezze magát a lelki bőrében, ha ez nem lenne egy képzavar, akkor ezt mondaná. Tehát nem egy lelki fitnessről van szó, hogy mi különböző gyakorlatok, közösségi események által érezzük kellemesen magunkat a világban, hanem nyerjünk erőt a Szentlélek által arra, hogy Istennek az irgalmát, a világ iránti szeretetét, béke üzenetét közvetítsük, szolgáljunk. Nagy dolog részt venni az Úrral azokban az ügyekben, amelyek az ő számára fontosak. Jöjjön el a te országod, imádkozzuk, és az Úr ezt úgy képzeli el, hogy mi velünk együtt építi ki ezt az országot, és teszi a földön diadalmassá az ő ügyét. Hogy miért a földön, és nem a mennyben, ott is nyilvánvalóan, de ott más a helyzet, erre is majd vissza fogunk egy kicsit térni. Szóval a 70 tanítvány elment, és aztán visszajött. Volt 12 tanítvány, és volt 70 tanítvány. És a feltámadott Jézust Azután körülbelül 500 atyafi igazolta vissza azt, hogy ő feltámadt, ők beszéltek vele, és találkoztak vele, és részesei voltak annak a mozgalomnak, amiből az egyház azután kinőtt. Egy kicsi kezdet volt ez, és hasonló volt az Úr példázatához, a kis mustármaghoz, ami aztán fává lett, sok madár tudott fészket rakni rajta. Szóval visszajön ez a 70 tanítvány győzelmesen, ez a kis szakasz egyébként csak Lukács evangéliumában található meg, van egy másik, amiből arra következtettünk, szoktuk idézni ezt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és sokan hozzá kapcsolják ehhez a visszatéréshez, mert nem mindenki diadalittasan jött haza. Voltak, akiket kudarcok is értek, és az Úr nem szidja meg őket, nem kéri számon, nem alázza meg a többiek előtt őket, hanem újra meg akarja tölteni erővel, újra bátorítja őket, hogy vegyék fel az ő igáját, és újra győződjenek meg arról, hogy ez a munka gyönyörűséges, ez a teherhordás élmény és ajándék. Na de most a figyelmünket azokra fordítjuk, akik a diadalmenetben érkeztek, és azt mondjuk, hogy mindannyiunkat szeretne ebbe a diadalmenetbe bevonni az Úr. Vannak képeink a győztesekről a második világháború után, akik annyi szörnyűség után végül az ellenség elfoglalt zászlóival vonulnak fel, nagyon jelképes cselekedet ez, oda dobálják aztán ezeket a zászlókat a győzelmi térre, hirdetve az egész világ számára, hogy valami szörnyűség véget ért. És ilyesmit érzékelünk a 70 tanítvány hazatérte után is. De nézzük meg, hogy mi az a legfontosabb üzenet először is, ami itt a visszatértek kapcsán előkerül, mert nem csak ők jelentik ki ezt, hanem az Úr is visszaigazolja az ő szavaikat. Hát ez a nagy dolog az, hogy még az ördögök is engednek nekünk, és Jézus hozzáteszi, láttam a sátánt lehullani az égből, mint egy villámlást. Először ennél a gondolatnál állunk meg, és azzal foglalkozunk egy kicsit, hogy ki ellen, mi ellen győztek ezek a tanítványok. Mert ez egy harc, nem olyan féleképpen, mint ahogy egyesek mindenütt, mindenben és mindenáron harcot keresnek, indítanak, gyakorlatoztatnak bennünket, és megosztanak, hol egymás ellen, hol valami létező, nem létező veszedelemmel szemben fenyük, fegyverünket rántjuk elő, szurkáljuk a ködöt vagy egyebet. Itt valóságos ellenféllel állunk szemben, a sátánnak nevezi őt a Biblia, vagy ördögnek, vagy kígyónak, vagy sárkánynak a jelenések könyvében. Mindegyik valamit a maga tekergésével, sziszegésével, alattomosságával és mérgező erejével kifejez abból, amivel szembesülünk kísértéseinkben és a világban, amelyben újra és újra felüti a fejét a gonosz, az alattomosság, az irgalmatlanság, vagy a közöny, vagy a gyávaság, mindazok a tulajdonságaink, amik ott vannak bennünk, és amik ellen győznünk kellene, és végső soron Jézus diadalát a kereszten is úgy szemlélteti a Biblia, mint egy ellenség feletti győzelmet, annak a jelképét, hogy Jézus halott testében annak a jelképét, hogy a bűn halott, mert ő bűnné lett, értünk, legyőzetett, odaszegeztetett a fára, nagyon nehezen feldolgozható kép ez, hiszen nem tudunk elvonatkoztatni a szeretett, irgalmas és megváltó Krisztustól, és mégis az ő teste lesz az, amely magába szívja a mi bűneinket, Krisztussal együtt megfeszítettem, mondja az apostol, bűnbánatra utalva, de nem ér véget itt az ő vallomása, hanem vele együtt feltámadtam, a diadal is az enyém. Átmentünk a küzdelemnek ezen az embert, életet próbáló szörnyű szakaszán, sötétségén, és most itt vagyunk győztesen vele együtt, az ő nevéért győztük, lemondják ezek a 70 tanítványok is. Külön kis tudományág foglalkozik a teológiában a sátánnak a kérdésével. A szátán, köztünk András tud jól héberül, és megerősíthet engem, hogy az ügyésznek az elnevezése ma is Izraelben nem feltétlenül jelent gonosz ember, de van valami kérlelhetetlenség abban, ahogy az ügyész mindenre tekintet nélkül összpontosít az igazságra. A vád, a vádolás, minek a nagyon érdekes a görög szava, az a piac kifejezései körül alakult ki, amikor alkudozás zajlik, és a vevőnek az érdeke ugye az, hogy minél olcsóbban szerezze meg az árut, és valaki pedig nagyon határozottan ágál amellett, hogy az adott áru az mennyit ér. Nem lehet ennél többet kapni érte, és nem szabad kevesebbet kínálni. Valami ilyesmit fejez ki a vádolás görög szava. Tehát valaki, aki pontosan meg tudja mondani, hogy mi mit ér. Csak nincs benne semmiféle irgalom, elnézés, mérlegelés, előzmények és egyéb körülmények kutatása. Tehát a sátán egy olyan szereplő, akinek ez lenne eredetileg a dolga, hogy az igazságból semmit ne engedjen, ezt megpróbálja az Istennel szemben is érvényesíteni, de nem az, ami miatt ő levettetett, ahogy itt Jézus is mondja, hanem amikor a szerepéből kicsúszik. Tehát ha egy ügyész nem a bűnösöket vonja felelősségre például, ha egy ügyész szemet huny egyesek bűnei felett, ha egy ügyész megpróbálja irányítani az ügyet, és nem veszi észre, hogy az egy másik szerep a bírónak a szerepe, nem csak az ügyvédé. Ugye, ha ő ügyvédkedik, az korrupciót jelent, mert felment olyanokat, akiket vádolnia kellene valóságos bűneik miatt. Vagy dönteni akar, nem hagyva azt, hogy a független bíró, a független bíróság mondjon ki ítéletet valaki helyett. Szóval kieshet a sátán is a szerepéből, és a Biblia szerint kiesett. De nem csak ilyen értelemben találunk utalásokat a Bibliában az ő szerepének a megváltozására és arra, hogy hogyan esett ki mondjuk így a szerepéből. A Jelenések könyve a 12. részben majdnem szó szerint ilyesmit mond, mint amit itt most olvastunk. Jelenések könyve 12. részének a 10. 13. versében ilyesmiket találunk. Vettetett a nagy sárkányom, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettettek, és hallattam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett ki, vádolta őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt, és ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halál. Szóval azért vettetett le egyrészt, mert szerepéből kicsúszott, másrészt pedig azért, mert a mennyben helyet kellett, hogy kapjon a védelem is. Nem uralhatja a tárgyalást, csak a vádló, az ügyész. Levettetett, hogy a kegyelem érvényesüljön. Most egy új szakasz van. Általában a bíróságon és a büntető bíróságon azzal kezdődik a tárgyalás, hogy az ügyész elmondja, hogy mivel vádolja a vádlottat. De utána le kell ülnie, és nem szólhat bele abba, amikor a védő azután mindent elkövet azért, hogy megmentse a vádlottat. Tehát ő levettetett, leültették, mondjuk így, nincs helye e pillanatban a mennyben, mert másnak a szavai, a közben járónak a szavai, aki esedezik értünk, annak a szavai érvényesülnek. Ez Istennek a döntése. És a mi szívünk megtelik örömmel ezen a napon, és úgy általában is, azzal az örömmel mondom, hogy mi ezeket a tanítványokat is eltöltött, egy még az ördögök is engednek nekik. Jó, ez talán annak a megbízási részletnek a másfajta fordítása, szinonimája, amit a 9. versben olvasunk itt, hogy gyógyítsátok a betegeket. Mert hogy abban az időben határozottan az volt a látás, hogy a földi betegségek okai azok mindig démoni eredetűek, és erre is kaptak felhatalmazást az Úrtól, hogy a betegségeket gyógyítsák. Az ördögök engednek nekünk, és ennek a látható jele az volt, hogy jobban lettek ezek a betegek. De Jézus válasza ezt az egész kérdést kiszélesíti, és azt mondja, láttam a sátánt lehullani villámlásként. Ez a villámnak a gyors mozgása, ugye, félelmetes gyors mozgása, egyik pillanatról a másikra szűnt meg. Az az időszak, amiben a vádolás hangozhatott el, a vádolás, ami minden apró részletre kiterjedően nem hazugságot tartalmazott, de mindenképpen az igazságnak az irgalmatlanságát. Szóval Jézus is megerősíti, hogy a sátán legyőzetett, és a tanítványok átélik, hogy lehet győzni. Ahogy itt a Jelenések könyvében is olvassuk, hogy ők legyőzték azt a bárány véréért, és az életüket nem kimérték, mint halál. Ugye tudjuk azt, hogy egy győzelmes csata után akár a pozitív sereg fővezére is ott maradhat a csatatéren. Attól még győzelem a győzelem, hogyha azok, akik életüket nem kímélve belementek ebbe a küzdelembe, maguk is ott elesnek. Ilyen sokszor előfordult már, és nekünk mindig újra és újra felveti az Úr a kérdést, hogy meddig vagytok hajlandóak elmenni a küzdelemben. Ki az közülünk, akit Jézus megterhelhet azzal a gondolattal, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután nem árthatnak. Nagy kérdés ez, hogy mi az a pont, amíg elmegyünk. Olyan sokszor vetődött fel közöttünk, hogy vajon el lehetne ma küldeni 12, vagy 70, vagy 500, nem tudom én hány atyafit, akiket nem zavar az, hogy a sátán bekamerázta a környéket, és hogy számon kérik rajtuk, hogy ott voltak-e, megszólaltak-e, kiálltak-e az igazság mellett, odaálltak-e azok mellé, akiket menekülésre kényszerítenek most is, akiket vádolnak, ráadásul igaztalanul. meddig mehet el velünk az Úr a győzelemnek az érdekében, és megérthetjük-e, hogy fontos tényezői lehetünk Isten diadalának akkor is, hogyha ezen a földön elfogy körülöttünk a levegő, és elfogy a mi életünk is. De hát mire rendelt bennünket az Úr? De menjünk tovább a második pontunkra, mert nem csak a legyőzött ellenségről van itt szó, akit azért jó, ha óvatosan közelítünk meg, mint ahogy a vadász a veszedelmes vadat, mert még holtában is súlyos veszedelmet idézhet elő. Valahol látom egy kis videót egy farkasról, amit elejtettek, és aztán a vadászok ott nagy vígan fényképeztették magukat, és egy pillanat alatt újra megelevenedett a farkas, és szanaszét kellett szaladni, és meg is marta őket a fenevad, az életét féltve persze. Szóval azért álljatok ellene az ördögnek változatlanul, mert nem semmisült még meg, az majd az utolsó fejezetben, az utolsó ítélet után fog megtörténni, de hogy legyőzött ellenség, ez biztos. Szóval a második dolog, hogy íme adok néktek hatalmat. Adok néktek hatalmat. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, így van a mi atyánkban, így igaz. És Isten adhat nekünk hatalmat, és nem úgy van, mint a megkísértés történetében, amikor a sátán Jézusnak azt mondja, hogy ahhoz, hogy hatalmad legyen, ahhoz le kell borulnod előttem, és imádnod kell engem. Hányszor halljuk ezt a butaságot, hogy az ördöggel is össze lehet fogni egy ügyben, a győzelem érdekében, a jó ügy diadala érdekében. Nem lehet összefogni. Az ördög soha nem változik meg, és soha nem tud a jó oldalra állni. Ha látszólag belemegy valamilyen együttműködésben, annak a vége mindig szörnyű lesz. Nem lehet leborulni ő előtte annak érdekében, hogy valakinek hatalma legyen az egész földön, vagy az egész világon. De a kísértés nagy, és sokan lépre mennek. És nem azt jelenti ez, hogy ne lehetne hatalmat kapni ezen a földön. Lehet hatalmat kapni, de az Úrtól kell nekünk ez a hatalom, és nem a sátántól kell nekünk ez a hatalom. Azt mondja Jézus, adok nektek hatalmat. Hatalmat, és itt megmondja a kígyókon, skorpiókon taposást, ugye az ős evangéliumban, Mózes első könyve 3. része 15. versében azt mondja Isten a kígyónak, hogy az asszony magja majd fejedre tapos, te annak sarkát mardosod. Igen, ez a kép ilyen nagyon régi, a skorpió, ez a mérgező rovar, a rovar egyáltalán ne, hogy valami rosszat mondjak, tessék kijavítani, ha ez nem így volna, és kígyókon. Szóval ezeken az ártó lényeken, amelyek kisebbek sokkal ugyan, mint az ember, viszont mégis emberfeletti erővel és méreggel tudnak rendelkezni, és az ellenség minden erején. Tehát az egyik, amihez hatalmat ad az Úr, hogy következetesek legyünk a gonoszság elleni küzdelemben. Vajon azok vagyunk-e? Kezdődik ez a dolog, ennek a kérdésnek a felvetése a saját személyes életünkben. Következetesek vagyunk-e önmagunkkal, saját lustaságunkkal, hanyagságunkkal, gyávaságunkkal, haszonlesésünkkel? És a sort nem folytatom, bár Pálnak kedvelt szokása és sok írásában van ilyen úgynevezett bűnlajstrom. Számtalan elágazás van, számtalan pont, a hiúság, az önszeretet, az önsajnálat és az összes többi dolog ide tartozik, ami felszemben olyan nagy megértéssel viseltetünk, és el is várjuk azt, hogy más is így tegyen. De Jézus azt mondja, ne tegyünk így. Tapossuk el azt a skorpiót és azt a kígyót. Ne magyarázzuk el másoknak, hogy mi ebben a kis katujában őrizgetjük a skorpiót. Bármikor szabadon engedhetjük, úgy meg csipked időnként mindenkit, vagy megijeszt legalábbis mindenkit körülöttünk. Miért kell őrizgetni azt? Miért ne lehetne egyszer s mindenkorra megszabadulni tőle? Vannak sajnos ezek a zöld kis páncélos bogarak, amikből rengeteg van. Mezei poloskának hívják őket. Hát nem tudunk más tenni, hogyha beleesik a nyakunkba, vagy könnyen előfordul, vagy akár ételünkbe is. Hát nem gyűjtögetjük őket. Nagyon érdekes bogár, tényleg olyan, mint egy kis páncélos. Hát nem mondom el, hogy mit szoktunk vele csinálni, de valami olyasmit, amit Jézus tanácsol itt, ezen a helyen. Nem mutogatjuk a saját bűneinket, hibáinkat, és nem kérünk mindenkitől tiszteletet ezekkel szemben. Nem revolverezzük őket azzal, hogy nekem ilyen tulajdonságom van, és tessék ezt tiszteletben tartani. Tessék eltaposni, mondja Jézus, de itt nem csak a mi személyes problémáinkról van szó. Vajon szembe merünk-e menni azokkal a dolgokkal, amelyek mások, gyönge emberek életét megkeserítik? Valaki elmondta nemrég, hogy kórházba került, és ott rettenetes jelenetnek volt szemtanúja, hogy magáról megfeledkezett, és magából kivetkőzött ápolónő, hogy vágta bele az ágyba azt az idős tehetetlen embert, akinek semmi egyéb baja nem volt, mint hogy nem tudta már önmagát ellátni, és panaszkodott emiatt, és végig kellett hallgatnia, amint ez a szakember azt üvöltözi világgá, amiben akár meg is lehetne őt érteni, hogy ő milyen kevés pénzt keres, bezzeg bizonyára ez az idős ember sok pénzt felhalmozott, és annak árán, hogy nem volt ott a gyereke mellett, nem nevelte igazán, biztos bevágta a bölcsödébe, és elhűlve hallgatta ez az ember, hogy miket mond ez az ápolónő, honnan veszi ezt, valószínű vannak kedvezőtlen tapasztalatai, és én is szörnyűködve hallgattam, de aztán megkérdeztem, hogy és mit csináltál azután? Hát az derült ki ebből, hogy kétségbe esetten és rettegve lapult a paplanja alatt, és átélte azt, hogy most esetleg ő következik. És mondtam, hogy és miért nem szóltál? Miért nem szóltál az osztályos orvosnak? Miért nem írsz erről egy följegyzést, hát legközelebb megint meg fogja csinálni. Igen, a fellépésünkre nagy szükség van ebben a világban. Nem csak azt kell hirdetnünk, hogy milyen csodálatos, szerető Istenünk van, ki megölel, vigasztal, gyöngéd hozzánk, hanem szólnunk kell arról az Istenről is, most ránézek Mártira, mert ő ennek az egyik hirdető, és ebben részben igaza van, én nem vitatkozom erről, arról az Istenről, aki föllép a gyengék érdekében, és ezt várja tőlünk, hogy emeljünk szót azokért, akiknek szavuk nincsen. Adtál a téged félőknek zászlót, hogy azt emeljék fel az igazságért. Ugye a zászló nem a rejtőzködésnek az eszköze, ha valahol egy csata közben fölemelik, akkor az nem azt jelenti, hogy nem láthat minket senki, az ellenség pláne nem, hanem itt vagyunk, győzni akarunk. Azért küldte ki Jézus ezeket a tanítványokat, hogy emeljenek zászlót azokért, akiket támad a gonosz. Van olyan is, akinek nincs ereje megszólalni, de hogy szó nélkül hagyjuk, hogy ne delegáljuk ezt a feladatot esetleg olyannak, aki aztán cselekedhet is valami, az elfogadhatatlan. hogy ez nagyon kínos, hogy ettől félünk, ez lehet, de akkor félve is emeljünk szót azokért, akik a sátán tőrében vergődnek. Adok nektek hatalmat, nem azért, hogy elnyomjátok a gyöngéket, és az ő félreállításukkal növeljétek a vagyonotokat, vagy a hatalmatokat, a zsarnokok ezt teszik, hanem arra adok nektek hatalmat, hogy szembeszálljatok minden veszedelemmel a gyöngék érdekében is. És még egy üzenet ezzel a nekünk adott hatalommal együtt. Semmi nem árthat nektek. Márk evangéliuma végén van, az a missziói küldetési parancsot, meg az van egyedül, más evangéliumok ezt nem jegyzik, hogy skorpiókat, kígyókat vehetünk fel, az ellenségnek ezzel az erejével szembesülhetünk, és azt sem fog ártani nekünk. Így küld el bennünket az Úr, mint olyanokat, akik nem kockáztatnak ugyan feleslegesen, hányan vesztenek azon rajta, hogy játszanak kígyókkal, vagy egyéb veszedelmes lényekkel. Ja, így van, Márk evangélium a végén, csak hogy pontosan idézzem, akik hisznek ilyen jeleik, követik az én nevemben, ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisztnak meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Erről beszél. Itt az ige, erről szól Jézus, amikor hatalmat akar nekünk adni. Lehet azt mondani, hogy nem, ne adj hatalmat, Uram, mert nem merek kimenni a kígyókkal fertőzött földre. De nincs olyan föld, ahol ne lennének kígyók és skorpiók. Ugye skorpió ma már legfeljebb itt nálunk az állatkertben van igazán, vagy az állatkereskedésekben. De a veszedelemnek valamilyen hasonló formája, amitől félnünk lehet, mindenütt jelen van a világon, de meg kell tanulni győzni ezek felett. És mi a harmadik dolog, ami ebben a kis szakaszban a tanítványoknak mindenképpen üzenet? Ez a ne azon, hanem az örömmel kapcsolatban. Tehát befolyásolhatjuk az örömünket is, irányíthatjuk, minek örülünk és minek nem. Ezt is el szoktuk időnként téveszteni. Jézus azt mondja ezeknek a diadalittasan visszajött tanítványoknak, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek. Ne arról. Ezt nem mondom, hogy bánkódjanak emiatt a tanítványok. Ezt nem mondja Jézus, hogy most akkor itt tartsunk egy bűnbánati hetet, hogy mertétek ti eltaposni a skorpiókat és a kígyókat. Ezért küldte ki őket az Úr. De ne ez legyen az örömötöknek a csúcsa. Ez rendben van. Elvégeztétek a feladatotokat. Nem azt mondom, hogy az én szigorú, kicsit maximalista pedagógus édesanyám gondolatait kell követni, aki az ötösért nem adott túl nagy dicséretet, azt mondta, hogy az a természetes, hanem amikor egy hármast, vagy kettest, vagy még rosszabbat hoztunk, akkor mondott ilyeneket, hogy csak így tovább. És tudtuk, hogy ez nem a bátorításnak a szava. Szóval ne azon örüljetek, mert ezért küldtelek el titeket, ez természetes. Hát akkor minek örüljünk, Uram? Itt jön a hanem. Azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Idéztük már mostanában is a kis proféták könyvei közül az utolsónak ezt a különös látomását, amikor az Úr azt üzeni, keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot üznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag, látszólag ez megéri-e. Vagy látszólag azok diadalát kell tudomásul vennünk és lenyelnünk, akik hazugsággal, önzéssel, félelemkeltéssel sokkal messzebbre jutottak, mint az igazságkereső. De az Úr Hérodeákjának az ónvesszeje, vagy nem tudom én, mivel írnak ott, az készenlétben van, hogy felírja azok nevét, akik nem ettől teszik függővé azt, hogy az igazság mellett kiállnak-e, harcba szállnak-e a skorpióval, vagy a kígyóval. A ti nevetek fölírva a mennyben, vagy a zsidókhoz írt levél 12. részében hasonlóan egy nagyon kedves, bátorító üzenete. Erről, hogy mit is jelent felírva lenni az Úr előtt, és addig, amíg megkeresem itt, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy fel van-e írva a mi nevünk az Úrnál. Ez nem titok, ez nem meglepetés, ezt az ember érezheti. Ezt találjuk itt. Járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Szóval be van-e írva a mi nevünk a mennyben az Úr előtt? Ez a nagy kérdés. Uram, ne hagyd le erről a te listádról. Más listák készülnek itt, ezen a földön, a tiltakozások hatására elhangzik, hogy akinek nem tetszik, az írja meg, hogy vegyék le, vagy ha azt akarja, írja meg, hogy vegyék fel, micsoda romlott üzenet ez, de ha érdekes is, hogy ki van ezen a listán, és áldja meg azokat, és őrizze meg az Úr azokat, akik ezen a szörnyű listán rajta vannak, méltatlan dolog, ami ez ügyben történik, ám de nem bánjuk, sőt szeretnénk, sőt nincs annál fontosabb, mint hogy legyünk rajta az Úr előtt azon a listán, ahová azokat írtád be, akik akkor is megmaradtak az Úr mellett, akkor is folytatták a küzdelmüket a skorpiókkal és a kígyókkal, a gyöngék kiszolgáltatottak érdekében. Ha ez vagy nem járt azonnali sikerhez, és nem lehetett ilyen diadal ittasan visszajönni, vagy esetleg elestek ebben a küzdelemben, de ez nem befolyásolta az Úrnak a győzelmét és azt a megbecsülést, amit az jelent, ha valaki a mennyekben fel van írva. Áldjon meg bennünket az Úr, és erősítsen meg abban a hitben, abban az ígéretben, üzenetben, hogy vannak szabad rubrikák még Istennek a lajstromában, és oda akarja írni a mi nevünket. Nem a vádoló fog győzni, ő levettetett, menjen onnan. Most hadd legyen a védelemé a szó, aki szeretné elérni, hogy akár a világ összes teremtményének a neve be legyen írva Isten előtt. Ne legyünk mi ennek akadályai. Álljunk fel és imádkozzunk.